Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
Hegedűs a háztetőn a Debreceni Csokonai Teátrumban. A tevét alakító Földes Tamás a mai vendégünk. A holokauszt magyarországi emléknapja alkalmából a Roma holokausztról nyílik kiállítás Budapesten. A 100 éves született Andrzej Vajdára emlékezik a lengyel filmtavasz a fővárosban, és Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében címmel tárlat nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. Ez a mai kínálatunk. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai szerkesztő Nánás Janikó. A Hegedűs a háztetőn című legendás musical mindig számíthat a közönségre. Legutóbb február közepén Debrecenben mutatták be a Csokonai Teátrumban. Tevje a teljes ember szerepében áll színpadra Földes Tamás, Kaszás Attila díjas színművész, ő a mai vendégünk. Köszöntöm szeretettel.
Köszönöm, én is köszöntök mindenkit.
1964-ben mutatták be a Broadway-n ezt a darabot. Emlékszik rá, hogy mikor találkozott, ha nem is a történettel, hanem azzal a bizonyos, jól ismert dallal, a Ha én gazdag lennék kell. Gondolom hát gyerekkorban.
Szerintem így van, gyerekkorban, ugye még Besenyeivel hallottuk ezt nagyon-nagyon sokszor, az ő alakítása egyébként is itt Magyarországon az ikonikus Tevje. Meg a filmet is akkor láttam először, aztán most, amikor is szóba került, hogy bemutatjuk először az Opera Színházba, aztán most Debrecenbe, akkor azért megnéztem azt is még egyszer, és ugyanolyan hatásra volt rám, azt hiszem, mint fiatalabb koromban, bár más-más gondolatokat mozgatott meg bennem, de hát ez egy annyira gyönyörű történet, és annyira hálás színészi feladat, hogy ilyenkor az ember csak összeteszi a kezét, hogy ezzel egy találkozhatott az életében.
Ahogy olvastam, már egyszer majdnem megtalálta a Vörös Marti Színházban Fehérváron Tevje szerepe, de aztán végül is nem őre osztották, akkor kicsit bosszankodott miatta?
Igazából azért nem bosszankodtam miatta, mert akkor azért még szerintem fiatal lettem volna rá, bár most már jobban ismerve a történetet, inkább talán most vagyok öreg, mert azért a Tevje az egy olyan 40 év körüli emberke lehet úgy igazából, de mindig idősebbek játszak nagyon érdekes módon. De valóban akkor talán még színészileg sem voltam talán annyira érett, hogy azt meg tudtam volna csinálni. Úgyhogy jól alakult ez így az életben, hogy később kapta meg jó ezt a szerepet.
A Budapesti Operett Színházban már eljátszhatta ezt az 5 gyermekes zsidó édesapát, aki szeretné a lányait minél jobban férjhez adni. A debreceni milyen előadás lett? Más, mint a budapesti Operett Színházas, nyilván más a rendező, akkor a koncepcióba ilyenkor belenyúlnak, vagy akár a szöveg lehet más?
Ez a darab azért is fantasztikus, mert lehet ilyen koncepció, meg olyan koncepció, de hogy általánosan ez a darab az annyira egyértelmű, annyira jó, hogy nem is nagyon lehet elszúrni. A legnagyobb kihívás tényleg az volt, hogy két különböző fordításról van szó. Ugye a Debrecenben azt a fordítást játsszuk, ami általában egyébként itt Magyarországon a színházoknak a többségében játszanak. Az Operett Színházban pedig született egy Orván János Dénes fordításában egy maibb fordítás, teljesen más is, főleg a dalszövegek. Na hát ezzel azért ez egy jó darab, én nagyon-nagyon sokat szenvedtem, hogy már a debreceni előadásra már úgy az Operett Színházas szöveg úgy belement a fejembe elég rendesen, és hát azt úgy átállítani, az okoz még gondot, hogy átállítsam a fejemet.
A rendezőt már említettem, Zakaria Zalán. Tevjét 3 szereposztásban játsszák, Dániel Fizsolt, Bogdán Zsolt és Földes Tamás. 3 különböző Tevjéről beszélhetünk?
Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy egy olyan rendezőt kaptunk, hogy igen, teljesen mások vagyunk mind a hárman. Nagyon szeretem a Dániel Fizsoltnak a humorát, a kedvességét, az életigállését, a Zsoltnak pedig azt a nagyon-nagyon erős személyiséget, amit a színpadra föl tud vinni. Én pedig talán a kettő között vagyok, a kedvesség és a gondolkodó tevje között vagyok valahol, de tényleg három teljesen különböző tevje.
A rendező leült előtte vajon ezen a három úriemberrel, és megkérdezte, hogy milyenek szeretnének lenni, vagy ő segítkezett abban, hogy kihozza azt a tevjét, akit végül is látunk a színpadon?
Hát előtte nem volt így alkalmunk arra, hogy beszélgessünk, de így a próbák folyamán nagyon sokat beszélgettünk. Mondjuk az élet az úgy is hozta, hogy csak úgy a vége fele kerültünk olyan helyzetben, amikor már egymást is úgy láthattuk. Dániel Fizsolt, ő ugye debreceni, Bogdán Zsolt erdélyi, pedig ugye budapesti, úgyhogy nehezen jött össze az, hogy mi úgy találkozunk, hogy a próba folyamat alatt együtt legyünk.
Hogy érzi magát vendégként Debrecenben?
Nagyon-nagyon jól. Nagyon-nagyon jól. Egy olyan társulatba kerültem bele, ami nagyon-nagyon elfogadó, nagyon befogadó. Mindenben csak segítettek, és azt hiszem, hogy én is úgy jól tudtam beilleszkedni közéjük, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú próba folyamat volt itt Debrecenben, és nagyon szívesen bármikor vissza is térnék, hogyha úgy adja majd az élet.
Mondta ugye, hogy játszik tevjét a Budapesti Operett Színházban, most már Debrecenben is. Azt már említette, hogy a szövegben vannak eltérések. Akár másfajta tevje van itt a fővárosban?
Nem, azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Tehát amit én gondolok a tevjéről, az Debrecenben is, és itt Budapesten is ugyanaz. A szövegek annyiban mások, hogy más a szóhasználat. Debrecenben azt úgy elmerem mondani, hogy a próza az kevésbé tér el. De ott is a prózában is, hogy megpróbáltuk úgy összehozni a kollégákkal, hogy ami úgy belefért, meg értelmileg rendben volt, akkor azért azt én vittem innen az operettből. És a dalszövegek voltak, amik nehezebbek voltak. Egyrészt azért is, mert ott kérték, hogy azt a szöveget használjam, de van egy-két hely, ahol azt gondoltam, és megbeszéltük a rendezővel, hogy ott egyszerűen nem megy. Ott nem fogom tudni áthallítani, vagy az nagyon nagy nehézséget okozna, és akkor egy-két helyen ott átraktam az operett szövegét a debreceni szövegbe, de egy-két helyen.
Ez azért jó esetlegesen, mert hogy nem fog bele szokni ebbe a szerepbe. Mindig koncentrálni kell a szövegre, éppen ezért mindig a toppon kell lenni.
Ez így van. Érdekesek, én meg azt elmondhatom, hogy pont a debreceni felkérés előtt Fehérváron is ugye megy a Hegedű Sásztetőn, és felhívott Dolha Attila, hogy beteg lett az ottani tevje, és hogy vállalom el, hogy beugrok. Na hát az egy olyan volt, és akkor hát mondtam neki, pénteken hívott fel este, és a szombaton kellett beugrani. Hát mondtam neki, Attila, én a szöveget nem fogom tudni áttanulni egy idő alatt, az biztos. És akkor mondhat, hogy nem, hogy csak menjél le az előadás. Úgyhogy úgy ment az előadás, hogy a fehérvári színészek énekelték azt, amit ők tudnak, én énekeltem azt, amit én tudtam. Hát a trímek azok nem nagyon voltak, de az előadás lement és siker volt. Úgyhogy.
Ilyenkor szerintem extrán is értékelik a beugró művészt.
Igen, talán igen, így van.
Pláne lehet, voltak ebből vicces helyzetek is, hogy nem teljesen stimmelt a szöveg. A Budapesti Operett Színház tagja Földes Tamás látható a Notre Dame-i toronyőr című előadásban, a Carmenben, az Orfeum mágusában is. Sűrű a naptára? Tehát azért beleférnek a debreceni előadások is, vagy másféle meghívások is?
Hál' Istennek, hogy igen, mert valahogy úgy van most az Operett Színháznak a struktúrája, hogy egyrészt mindenben három szereposztásunk van, úgyhogy a sok előadásom nincs olyan nagyon sok, tehát olyan havi mondjuk maximum 10 előadásom van, és akkor ez azért lehet egyeztetni, úgyhogy beleférnek, hál' Istennek. Ezen kívül van egy kis színházi társaságunk is, amit így 2-3 éve alapítottunk, az Astrum Színház, ahol van még 2 előadásunk, és ott még vannak terveink, hogy több előadásunk is legyen.
Ezek szerint prózai szerepek is vannak?
Ja, a prózai szerepeket én most nagyon-nagyon így teljes szívemből kívánom. Eredetileg is én prózai szakra jártam a főiskolára, prózai színészre készültem, csak aztán belekerültem a Nyomorultakba, még színetártanáról rendezésében, akkor osztályfőnököm volt, és akkor ott lett egy ilyen szerelem, és így lett, hogy én zenés színészettem, bár ezt a zenéset mindig így ilyen macskakörömbe rakom, mert ez ugyanolyan, mint egy prózai színész, csak kicsit nehezebb.
lehet, hogy nem is kicsit, hanem sokszor sokkal nehezebb, főleg ha más dalszöveggel kell ugyanazt a dallamot énekelni Debrecenben vagy a fővárosban. A Hegedűs a háztetőn című legendás musical tehát Debrecenben mutatták be a Csokonai Teátrumban, legközelebb május 2-án, 3-án és 5-én látható. Tevét a teljes embert Földes Tamás Kaszás Attila díjas színművész is játsza. Ő volt most a vendég. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Oly gazdag lennék, jöhet igadigadigadigadigadom, éjjel-nappal jagadigadaj, tartana a nagy tajtaj. Temetném a munkád, jöhet igadigadigadigadigadigadom, gondom, dolgom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom, építnék házat benne, öt szoba lenne, és hozzá egy fürdőkamarát. Fürdőkádban lábamat áztatnám. Nagy széles márvány lépcső, egy, ami felvisz, és még egy fett lefele is kell. És kell még egy, hogy bámulják csupán.
Az előbbiekben Földes Tamást hallottuk egy korábbi felvételről, és április 16-a van ma, vagyis a holokauszt magyarországi emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a hazai zsidóság és cigányság tömeges deportálása. A budapesti holokauszt emlékközpontban új időszaki kiállítás nyílik április 19-én a roma holokausztról, amelynek ténye sokáig elhallgatott és láthatatlan volt. A tárlat személyes történeteken keresztül a különböző művészeti ágak bevonásával kalauzolja el a látogatót az emlékezés útján. Ernst Tarackközi Kinga Gulyás Klárával, a kiállítás kurátorával beszélgetett.
A roma holokauszt emlékezetével foglalkozik a kiállítás, tehát nagyon fontos, nem a történeti eseményeket mutatjuk be a kiállításban, hanem tulajdonképpen, hogy mi történt 45 után, hogyan került elő a roma holokauszt emlékezete, és utána pedig hogyan tudott egyre nagyobb teret nyerni a szélesebb társadalmi közösségekben.
A zsinagógában állunk, a karzaton lesz majd a kiállítás. Néhány elem már készen van, de még folyamatosan dolgoznak a munkatársai. Itt előttem az emlékezet a képzőművészetben, ez a cím jelenik meg. Nyilván vannak itt, ugye, ha jól látom, akkor festmények is, illetve történetek hozzá. Személyes történeteken keresztül mutatják be, vagy akár ilyen kollektív emlékezésként?
A kiállításnak, illetve a kurátori célban az nagyon hangsúlyosan megjelent, hogy az érintettek szemszögén keresztül szeretnénk bemutatni az emlékezetnek a folyamatát. Tehát nem dokumentumokból dolgoztunk elsősorban, hanem megkerestük azokat a szereplőket, akik a helyi emlékezet formálói és fenntartói, őrzői, így is mondhatnám, illetve megkerestük azokat a különböző művészeti médiumokban jeleskedő alkotókat, akik létrehoztak ilyen alkotásokat. Tehát úgy is mondhatnám egyszerűen, hogy nem mi mondtuk el, hogy miről szól egy képzőművészeti alkotás, hanem maga a művész mondja el, és éppen ezért nagyon hangsúlyos a művészeti bemutatás a kiállításban. Tulajdonképpen az első szekció, amivel kezdünk, az a kik vagyunk mi, mert ugye ez nagyon kell ahhoz, hogy megértsük, hogy kiről szól ez a történet. Aztán a holokauszt kontextusa a következő szekció, és utána pedig a kiállításnak a nagy része az különböző művészeti ágakon keresztül mutatja be az emlékezetet. Tehát a képzőművészetben, a filmekben, a zenében, a színházi alkotásokban, és itt egy-egy alkotót is mindenhol megkérdeztünk, tehát videóanyag formájában itt lesz minden alkotó a térben.
A zsinagógában hogyan tudják bemutatni akár a színház vagy a filmművészetnek az alkotásait, és azokon keresztül az emlékezést, vagy magukat az embereket, akik emlékeznek ezekre?
Tehát maga az egy-egy alkotásban nyilván a képzőművészetnél a kép. Egyébként talán ez a leghangsúlyosabb a képzőművészet, mármint abban a vonatkozásban, hogy itt született a legtöbb produktum. Lesznek nyilván egy kurátori válogatással eredeti alkotások, illetve a többi szekcióban úgy oldjuk meg a részvételiséget, hogy az egy-egy alkotásokból, például színdarabból, filmből fogunk vetíteni, lesz is egy moziszobánk, és emellett külön monitoron fognak futni ezeknek az alkotóknak a személyes narratívái.
A zene is megjelenik majd, április 19-én a megnyitón is lesz itt koncert egyébként.
Így van, Lakatos Mónika, Kossuth Díjas énekesnő és Rostás Mihály Mazsi fognak előadni egy zenei produktumot, többet között az Auschwitz balladát, és ez egyébként is a tárlatnak az anyagában is szerepel, és mint alkotók Lakatos Mónikáik is jelen vannak. Egyébként ez a dal, amit énekel Mónika, az megemlékezéseken nagyon gyakran visszatérő zenei alap.
Az Emlékezet útján című kiállítás április 19-től egy éven át látható majd Budapesten, a Holokauszt Emlékközpontban. Hallgassuk most Lakatos Mónikától az auschwitzi ballada egy részletét.
Ike Auschwitz, I cannot get over. Kiszárvom besnász kaderomász, de jaj.
A Kossuth Rádióban több műsor is foglalkozik ma a témával. 19 óra után az Este házigazdája Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa, vendégével Kovács Tamás történésszel az áldozatokról beszélget. A Vers mindenkinek című műsorunkban Radnóti Miklós Erőltetett menet című verse hallható majd Básti Lajos előadásában. A Dunavölgyön pedig ma este 10:30-tól vetítik a Védőőrizet magyar politikai foglyok náci koncentrációs táborokban című ismeretterjesztő filmet.
Kalendárium.
Április 23-a és 29-e között a fővárosi Toldi mozi ad otthont a 32. lengyel filmtavasznak. A közönség az elmúlt év legfontosabb lengyel filmjeivel ismerkedhet meg, emellett idén egy évfordulóról is megemlékeznek a filmfesztivállal. 100 éve született a lengyel filmtörténet egyik legjelentősebb alkotója, Andrzej Wajda. Jerger Tímeával, a Lengyel Intézet munkatársával Nagy Bálint beszélgetett.
Elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen sokszínű a lengyel filmipar, filmgyártás, és 7 nap alatt 7 filmet mutatunk be. A nyitófilmünk Chopin, ugye a legismertebb lengyel zeneszerző életművét dolgozza fel, tényleg rendhagyó módon. Chopin párizsi szonáta nem véletlenül nyitja a fesztiválunkat. Lengyelországban a rendszerváltás óta ez volt a legnagyobb költségvetésű lengyel produkció.
Hogyha megyünk tovább a napokban és a filmekben.
Az Otthon édes otthon. Ez a családon belüli erőszakról szól, tehát egy nehéz, de fontos témát dolgoz fel. Talán a lengyeleknek is meglepő volt, hogy hazájukban a premiért követő 2-3 hétben már több mint 2 millióan nézték meg ezt a filmet. Nagyon jó film, tehát ezt is szívből ajánlom. Illetve a kicsit könnyebb, de szintén a családi kötelékekről, a testvéri kapcsolatról szóló megható történet a Fivérem című film, ami a maga egyszerűségével és hétköznapiságával nagyon fontos alap érzésekre, dolgokra világít rám. És kiemelném, hogy ehhez a filmhez ide várjuk a rendezőt is, tehát lesz egy közönség találkozó is a film után. De szintén nagyon érdekes, és egy kuriózum, a LARP közösség, Live Action Role Playing, azaz élő szerepjáték. Ennek Magyarországon is van kultúrája. Vannak országok, úgy tudom, ahol szinte főiskolai, egyetemi szinten foglalkoznak ezzel a műfajjal, de itt Magyarországon is van egy közösség, akikkel felvettük a kapcsolatot, és a film után szintén lesz egy beszélgetés. A film címe pedig, ahogy említettem, LARP, Szerelem, Trollok és más küldetések, egy nagyszerű vígjáték, tehát azoknak is ajánlom, akik sokat nem tudnak erről a műfajról, vagy a szerepjátékról, de számukra is gondolom szórakoztató lesz.
Bár most témát kifejezetten nem látok erre a hétre, viszont egy évfordulót ünnepel.
Igen, Lengyelországban most Andrzej Wajda év van. Ugye Andrzej Wajda az egyik legismertebb lengyel filmrendező, Oscar-díjas filmrendező, és a születésének a 100. évfordulója alkalmából az idei év Andrzej Wajda év. Ennek keretében a Lengyel Filmtavasz is megemlékszik róla, méghozzá egy magyar vonatkozású filmmel, a Kálmos illata, amelynek az a magyar vonatkozás, hogy Andrzej Vajda többek között Márai egyik novellája által ihletett film. A főszereplő pedig szintén talán a magyar közönség által ismert Szabó István Mefisztójában játszott főszerepet, Krisztina Janda, ugye a lengyel díva, de van más magyar vonatkozása is a filmfesztiválnak, és pedig ez a záró film, ami a címében is már jelzi, hogy itt van valami magyar dolog. Ez a Budapesti Napló. Ez egy viszonylag friss lengyel-magyar koprodukció, és a rendezőt várjuk, tehát itt lesz a filmvetítésen. Ez egy önéletrajzi ihletésű film. A 80-es évek elejébe kalauzol minket, és a rendező a gyermekkorának egy részét mutatja be. Törekedtünk arra, hogy több műfaj szerepeljen a kínálatban, és az életrajzi dráma, családi történet és vígjáték mellett van egy romantikus film is. Ez egy közönségkedvenc volt Lengyelországban, a Fénytörés. Ennek az a különlegessége, amellett, hogy nagyon szépen van fényképezve, tehát nagyon szép a képi világa, egy vak lány és egy fotós fiú szerelméről szól.
Lengyel Filmtavasz tehát április 23-a és 29-e között a fővárosi Toldi moziban. Az Uránia Filmszínházban pedig spanyol filmeket nézhetünk egészen június végéig, ugyanis 40 évvel ezelőtt alapították a spanyol film legrangosabb elismerését, a Goya díjat. Ebből az alkalomból 4 évtized siker darabjaiból készült válogatás, olyan megkerülhetetlen rendezőktől, mint Pedro Almodóvar vagy Carlos Saura. A napokban nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria új időszaki kiállítása, Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében címmel. A tárlat a 19. századtól a kortárs művészetig tartó válogatással mutatja be, hogy Itália mindig a magyar utazók kedvelt úti célja, a művészeknek pedig örök motivuma és témája volt. Kádár Dóra a kurátorral, Prágai Adriennel beszélgetett.
75 alkotó és több mint 150 műalkotás igazolja azt, hogy Itália valóban örök. Ez az élmény, tehát az olasz életérzés, a Dolce Vita, milyen tematika szerint jelenik meg itt?
Nagyon érdekes maga a kifejezés, hiszen 66 évvel telt azóta, hogy Fellini filmje napvilágot látott, hatalmas fogadtatása volt itthon is, és érdekes, hogy ez a kifejezés azóta tulajdonképpen rájut a hétköznapjainkra, és mi arra tettünk kísérletet, hogy a képzőművészet nyelvén fejtsük meg azt, hogy mi lehet az édes élet. Persze mi azt feltételezzük, hogy a látogatóink számára már talán az is az édes életet jelenti, hogy bejönnek ide hozzánk, és olyan műtárgyakat láthatnak, mint például Abba Novák Vilmos művei, Vaszari János művei, illetve ami a tálatunknak különlegessége, hogy egészen a kortárs művészetig ér a mi kitekintésünk, tehát nem csak a nagy klasszikusokat, hanem nagyon fiatal magyar alkotókat is láthat itt a közönség.
Mégpedig úgy, hogy a képek egymásra rezonálnak, vagyis a tematikák egymással párbeszédbe bocsátkoznak, de hogyha már Vaszari János említette, ő írta azt, hogy mindenütt szín, tér, mozgás és élet, ez Itália.
Igen, Vaszari nagyon-nagyon szerette Itáliát, különféle tengerparti városokat bejárt, nagy szerencségre olyan vizuális jegyzeteket is készített, amelyek ma a magyar művészettörténetírás talán legüdébb és legszínesebb Itália képei.
A bevezető tér, tehát az első kiállítási egység már ad nekünk szó szerint és valóságosan is egy útravalót, hogy hogyan is indulnak el a művészek Itáliába.
A kiállításunk felütése, legfontosabb és kezdő műve Ferenc István Pásztorlányka, vagyis a Szép Mesterségek kezdete című szobra, amely azért is egy ikonikus alkotás, mert ez mutatja azt, hogy egy 19. század legelején művészé váló alkotó számára mennyire fontos eljutni Olaszországba. Ferenci is gyalogszerrel ment Itáliába, hogy ott a legnagyobb mesterektől tanulhasson, és a Pásztorlányka az, amely már ott készült, az ott szobrászati vívmányok hatása alatt. Emellett pedig olyan műveket állítunk ki már rögtön a kezdőtérben, amelyek a művészi mozgás, az utazás során a művészi élmények rögzítésének a dokumentumai. Például mutatunk 19. századi vázlatkönyveket kis akvarellekkel. Illetve ezek mellett már olyan kortárs fotóalapú munkákat állítunk ki, amelyek ugyanennek a vizuális jegyzetelésnek a kortárs változatait mutatják.
És az édes élet asszociációja természetesen a tengerpart. 60-i Lajosról nem biztos, hogy elsőként a Lidó jut eszünkbe.
Igen, a mi gyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye őrzi 60-inak ezt az 1913-as Lidói jelenetét, amely, hogyha itt a teremben elfoglalt helyét is nézzük, azt látjuk, hogy földszínekkel, nagyon finom színekkel van megfestve. Ennek ellenére a szereplői, a képnek már ezt az üde színességet, tengerparti vibrálás színeit mutatják. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól illeszkedik ebbe a kis térbe, amely kifejezetten a tengerparti képekről szól.
Tengerparti jelenetet festett meg Barabás Miklós is. Ezt a gyönyörű képet, amely olajfestmény és az utolsó munkájának az egyike, nem is olyan régen restaurálták. Tengeri tája Vezúvval ez a címe.
Bár Barabás Miklósnak rengeteg tájábrázolását ismerjük, ezek közül nagyon-nagyon kevés szinte a mi gyűjteményünkben ez az egyetlen, amely olajvászon festmény és tájat ábrázol. Rengeteg grafikát ismerünk tőle, de mégis az, hogy olajban megfesti ezt a tájat, ez egy nagyon különleges dolog. 1883-as a kép, ami azt jelenti, hogy bőven az itáliai látogatása után készült. Érdekessége továbbá, hogy festésmódja viszont ezekre az akvarellekre és a klasszikusan ismert olasz grafikáira utal.
Milyen egyéb kulcsszavak, hívószavak vannak Olaszországgal kapcsolatban?
Sokaknak eszébe jut Olaszország kapcsán a Római Magyar Akadémia. Mutatunk ösztöndíjasokat, illetve bemutatunk olyan alkotókat is, akik nem az első évfolyamoknak voltak a tanulói, hanem jóval később jutottak ki Olaszországba. Emellett bemutatjuk az olasz hétköznapokat, mutatunk az olasz női szépség kapcsán ábrázolásokat, és már itt is vannak fotográfiák is. Az utolsó alkotása ennek a kiállításnak Bencz úr Emes a Dolce Vita című objektje. Talán mondhatjuk, hogy ironikusan is felveti azt a kérdést, hogy mi is igazából az édes élet.
A Dolce Vita Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás augusztus közepéig látható a Magyar Nemzeti Galériában Budapesten. Miközben Nino Rota szerzeménye szól Fellini Dolce Vita című filmjéből, ő jön még programajánlat önöknek. Mozart zenére épülő krimi vígjátékkal tért vissza a Filharmónia Magyarország nagy sikerű opera cinema sorozata a Danubia zenekarral. A Kotta Zűr Opera Cinema 2.0 című produkciót április 11-én mutatták be az Operaházban. A következő alkalmak pedig április 18-án és május 30-án lesznek. Az előadás különlegessége, hogy a közönség egyszerre kap mozi, színház és koncert élményt élőzenével, zenekarral és opera énekesekkel. Április 24-e és 26-a között rendezik meg a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti, összművészeti eseményét, az Országos Táncház Találkozót. A fesztivál főhelyszíne idén is a Papp László Budapest Sport Aréna lesz, ahol a küzdőtéren zajlanak majd az egymást váltó táncházak, ezek mellett népművészeti vásár és többféle program is várja a közönséget. És kedves hallgatóink, ezzel hamarosan a kalendárium végére érünk. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Nánási Anikó nevében is. Babucs Krisztát hallották.